Belecsapunk itt a lecsóba. Kicsit másképp fogom kezdeni, mint szoktam az üzenetet. Ha ma vagy itt először, akkor elnézést ezért. Kiváló alkalommal jöttél. A kezdő illusztráció, amit el szeretnék mondani, annak higgyétek el, hogy van értelme, és fog kapcsolódni az üzenethez. A kérdésem az ez, hogy sétáltál-e már be úgy nyilvános WC-be, hogy előtted valaki bődületes bombát rakott oda? Volt-e már ilyen feelinged? Mondtam, hogy furcsa lesz. Tehát valami halott jött ki belőle, az biztos. És te meg mit sem sejtve és sietve, ugye, bementél utána. És az első reakciód az, hát embere válogatja. De ez az egész rendben van, mert ez megtörténik. Bármelyikünkkel megtörténhet. De amiért mondom ezt, a probléma az ott szokott lenni. Hogy valahol a WC-ben mindig ott van egy illatosító. Lehet, hogy otthon nálatok, lehet, hogy a nyilvános, de van illatosító. És mit tudom én, mondjuk fahéjas, vagy tudom, ilyeneket szoktak. Fahéjas, vagy vanília, tehát ez a... ami minden illatot, szagot kiemel duplájára. És mindenki azt hiszi, hogy ha majd egy jó adagot kifújunk, akkor nagyon kellemes lesz utána. Oké? Tehát kellemes lesz. És majd a szörnyszagot eltünteti. De a kérdésem az az, hogy ez működik-e? Nálunk nem. Tehát nálunk nem. De mert bemész, ilyenkor egy ilyen szituáció után bemész, be van már fújva, és így... Ó, itt valaki fahéjasat kakilt. És körülbelül ez a feelinged. És, tehát nem segít a szagon. Abszolút nem segít a szagon. De mindannyian fújunk. Oké? Tehát ha ott van, akkor fújunk. És már kezdem hallani a gondolataitokat, hogy Úristen, hova hoztak engem, vagy hívtak. Biztos, hogy jó helyre jöttünk. Vagy tehát ez egy gyülekezet. Tehát Balú, mi köze ennek Istenhez, vagy Jézushoz, vagy valláshoz, vagy bármihez. És köszönöm, hogy megkérdeztétek, hallottam. Csak azt akarom mondani, hogy ez mindenkinek az életében ott van ez a dolog. És akartam hozni, de otthon maradt. A kedvenc párnámat kaptam ajándékba a kedves feleségemtől. A kedvenc emojimat. Ha tudom, hogy nem hozzuk el, akkor legalább egy képet hoztam volna. Nem tudom, ismeritek-e a pút. Ilyen szívecske szemű pút vett nekem egyszer a feleségem. Nagyon szeret. Tudom, hogy viccelt. Igen. Az már az mosolygós, kerek, sárga fej, az már... Ez. Na, de hogy ez a pú, ha tudod, hogy mi ez, ez ott van mindannyiunk életében. Tehát kisebb, nagyobb, de ha őszintén vagyunk, akkor be kell valljuk, hogy ott van az életünkben. És valakinél ez nyilvánvaló, valakinél jól el van zárva, és csak mutat az ember valamit, de a probléma az nem az, hogy van az életünkben pú. Nem ez a probléma, hogy ez ott van az életünkben, hanem a probléma az, hogy az egyház, mindegy, hogy melyik, a keresztény egyház, ez önkritika is, megtanítottuk az embereket arra, hogy hogyan sprézzük be a punkat. Tehát, hogy hogyan illatosítsuk azt, amire abszolút nem vagyunk büszkék, és amit elrontottunk, vagy amit nem csináltunk jól. Megtanultuk azt, hogy hogyan fedjük le, és nem azt, hogy hogyan bánjunk el ezekkel a dolgokkal az életünkben. Úgyhogy ami az első számú dolog, amivel próbálják lefedni ezt a pút, főleg a kereszténységben, az a vallás. Vallás, ez fahéj, vagy vanília, mindegy, hogy milyen ízű, vagy milyen szagú, de fújjuk mindenhová, ahová csak lehet. És mikor az Istentől távol lévő ember érdeklődve bemegy egy közösségbe, gyülekezetbe, akkor úgy meg is tudja ezt érezni. Itt valami bűzlik. Itt valami nem tetszik. Itt valami furcsa van. És a mai kereszténységnek a hibája, ami bűzlik, hogy tényleg fontosabb legyen a vallás, hogy csinálunk valamit, mint a kapcsolat Istennel. Tehát fontosabbá vált a vallás, mint az, hogy kapcsolatunk lehessen Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Mert Jézus azért halt meg a kereszten 2000 évvel ezelőtt, hogy egy szabad utat nyisson minden ember számára, a vele való kapcsolatra. És nem az, hogy kiképezzen egy csapat embert, aki ugyanúgy néz ki, ugyanúgy viselkedik, egyenpólója van, és ugyanazt mondja, és stb. És egy valláshoz csatlakozott. És azonosak a mozdulatsorok mindenkinél. Úgyhogy erről szeretnék ma beszélni. Vallás versus kapcsolat. Vallás a kapcsolat. Oké. Úgyhogy nagyon jó lesz. Én nem lefedni akarom a vallásosságot az életünkben, nem kipenderíteni. Jó, úgyhogy remélem, hogy ez rendben lesz neked. Ha nem lesz rendben, nem baj. Nagyszerű. Valószínűleg azért, mert jó kis vallásos áttered van. De erről a részről, amit most nézni fogunk, még sosem prédikáltam. Úgyhogy ezért is nagyon-nagyon izgalmas számomra, hogy beszélhetek róla. És azért nem prédikáltam, egy kicsit összezavaró volt számomra jó darabig. De olvasni fogunk egy részt a Bibliából, vagy folyamatosan egy szakaszt elolvasunk a Bibliából, és nem fogod elhinni, hogy ezek a versek ott vannak. De majd hazamész, és leveszed a polcról a tiédet, és megnézheted, és a tiédben is ott vannak, nem csak az enyémben. Jó? Tehát meg fogod látni. Meg akarom mutatni nektek azt a pusztítást, amit a vallás tesz az ember életébe. És azt a reménységet is szeretném megmutatni, amit a Jézussal való kapcsolat tud hozni valaki számára. Jó, úgyhogy hagyd definiáljam a vallást először. Ki lesz írva, ki lesznek írva a Biblia versek is, és ki lesz írva néhány fontos mondat. Jó, úgyhogy tudjátok olvasni, meg hallani is. Tehát a vallás emberek által kitalált szabályok és előírások rendszere, azzal a céllal, hogy bűntudat és szégyen által kontrollálják és manipulálják az embereket. Oké, még egyszer. A vallás emberek által kitalált szabályok és előírások rendszere, azzal a céllal, hogy bűntudat és szégyen által kontrollálják és manipulálják az embereket. Na már most. Az előző részek tartalmából. Jó? Tehát, hogy mert egy üzenetsorozatban vagyunk benne. A Walking Dead cím az ebből fakad. János 11. Lázár jár. Oké? Tehát Lázár föl lett támasztva. És a történetünk ott kezdődött, az első versnél, hogy Lázár beteg volt. Ez egy nagyon fontos információ, nagyon fontos üzenet volt, és Lázárnak a testvérei üzentek Jézusnak, hogy gyorsan jöjjön, mert a barátja, akit annyira szeret, beteg, és szüksége van a segítségére. Oké? És arról beszéltünk ezen az alkalommal, hogy addig nem kezdődik el a gyógyulás az életünkben, amíg nem tudjuk elismerni azt, hogy betegek vagyunk. És fölvállalni azt, hogy valami baj van. Aztán ment tovább a történet, mert Jézus azt mondta erre a hívásra, hogy gyere, mert a barátod beteg, gyógyítsd meg. Azt mondta, hogy nem fog ő meghalni. Úgyhogy leült. 2 napig nem mozdult a hívásra. Pedig a legjobb barátja beteg volt. De nem mozdult. Úgyhogy pár nappal később aztán azt mondta a tanítványainak, hogy menjünk oda. A tanítványok meg nem akartak menni. Azért nem akartak menni, mert egy olyan helyre kellett volna menniük, ahol mikor ott voltak sokáig, ez Judea, ott többször meg akarták őket kövezni, legalábbis Jézus. De hát ha valaki közel van Jézushoz, akkor ő is kap. Oké? Tehát ez általában így szokott lenni. Tehát nem csak Jézus nem szeretik, hanem akik szeretik Jézust, ők is kapnak. És nem akartak menni a tanítványok. És itt arról beszéltünk, hogy egyszerű a következő lépésünk Jézus követésében, de sosem könnyű. Tehát egyszerű, nyilvánvaló a következő lépés, de nem könnyű megtenni. Aztán úgy ment tovább a történet, hogy eljutnak végre Lázárhoz, de Lázár már hány napja volt a sírban? Négy. Négy. Négy napja volt a sírban. Négy napot késett Jézus. Ki négy napot. Négy teljes napot. És Márta és Mária, Lázár testvérei kiakadtak Jézusra. De nagyon. És abszolút megértjük. Abszolút megértjük. És ugyanaz, szó szerint ugyanazt vágták Jézus képébe, hogy ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. Ezt Mária is így mondta, és Márta is mondta. Ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. Ő pedig azt mondta erre, hogy oké, vigyél kérlek arra a helyre, ahol eltemettétek. És ebben az üzenetben arról beszéltünk, vagyis az volt a tanulságunk, hogy Isten elvisz bennünket, vagy arra kér bennünket, hogy vigyen el arra a helyre az életünkbe, ahol elveszítettük a hitünket ő benne. És fontos, hogy visszamenjünk azokhoz a pillanatokhoz, ahol valahol elszakadt a cérna, vagy valahol elengedtünk valamit. Oké, és erről beszéltünk akkor. És persze beszéltünk arról, hogy ezek azok a pillanatok, amikor le kell pacsizzuk Jézust, ami azt jelenti, tudjátok, a pankrációról beszéltünk akkor, hogy a pankrációban van az, amikor ilyen csapatok vannak, hogy akkor jöhet be a társ segíteni, ha kap egy pacsit, aki kint van. És Jézus kint vár, mi küzdünk ezerrel, és nem megy, és vesztésre állunk, és nem is győzhetünk, de Jézus arra vár, hogy pacsizzunk egyet, hogy végre ő tudjon belépni abba a helyzetbe az életünkbe, ahol szükségem van rá, és amit tényleg ő tud csak megnyerni csatát. Oké, erről volt szó. Aztán, ment tovább a történet, arról is beszéltünk, és ez a múlt héten volt, hogy Jézus sírt. Sírt, mikor ott volt a sírnál. Sírt, és azért sírt, mert együtt érzett. Együtt érzett azokkal az emberekkel. Neki is fájt. Neki is fájt, hogy azoknak az embereknek fájt. Ő nem azért sírt, mert Lázár meghalt, mert nagyon jól tudta, hogy mit fog csinálni. Oké, mert mi tudjuk a történet végét, föltámadt. Jézus feltámasztotta. De hogy ő nem azért sírt, mert sajnálta Lázárt. Ő együtt érzett. És Jézus ilyen. Együtt érez velünk. Bármin mész keresztül, ő együtt érez veled. Oké, és aztán azt mondta, hogy jöjj ki. Sőt, azt mondta, Lázár jöjj ki, mert azt mondtam, hogy jöjj ki, akkor az összes sírból kijött volna mindenki. Tehát muszáj volt specifikusan, Lázárért ment. Tehát Lázár jöjj ki, és kijött, és mindenki megijedt, mert még ilyet soha nem láttak azelőtt. Soha. Soha. Úgyhogy, itt kapjuk fel a sztorit, és olvassuk tovább. 45. vers. Azt mondja, ennek hatására, tehát hogy föltámasztotta, ennek hatására, sokan hittek benne azok közül, a júdabeliek közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, amit Jézus tett. Hihetetlen. Tehát, én is így döntöttem volna. Ha látom azt, ami ott történik, hogy ez a csávó kijön a sírból, tehát, aki halott volt, bizonyítottan halott volt, hát ki nem? Ki nem hitt volna? Szóval, és ezen gondolkodtam, hogy milyen tökéletes vég ez egy történetnek. Tehát happy end. A Hollywood sem írhatna jobbat, vagy a Bollywood. Tehát az nagyobb egyébként, mint a Hollywood, a Bollywood. Több filmet gyártanak Indiába. És tehát Lázár feltámad, mindenki boldog, a tesók is boldogok, emberek odafordulnak Jézushoz, tehát tökéletes. Ennél több nem kell. De igazából a történet nem állt meg. Itt kezdődtek el igazán történni a dolgok. Oké? 46. vers. Azt mondja, néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz. Mert a farizeusok voltak az akkori vallásos vezetők. Oké? Ők voltak azok, akik kontrollálták az embereket, és azt látjuk itt, hogy néhányan, akik ott látták ezt az egész történést, elmentek a farizeusokhoz. Tehát ünneplés helyett elmentek árulkodni. És nekik is elmondták, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Emiatt a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot. Amikor összegyűltek, ezt kérdezték egymástól. Most mi tévők legyünk? És akkor itt nálam lefagyott a Winchester, mert srácok, hogy értitek, hogy mi tévők legyünk? Hát egy halott feltámadt Jézus szavára. Hát ez, tehát láttuk a saját szemünkkel. Mi itt a probléma? A kérdés nem az, hogy hogyan ünnepeljük? Mi az, hogy mi tévők legyünk? Nem az kéne legyen, hogy hogyan ünnepeljük? Mit csináljunk? Mit kezdjünk ezzel? Ez fantasztikus. Nem az, hogy mit... És ez a vallás. A vallás az mindig a kontrollról szól. Mindig az irányításról szól. Nagyon erőteljesen. És érezték, hogy ezzel az egésszel, ami most történt, hogy ez a halott feltámadt, Lázár feltámadt, kicsúszik a kezükből az irányítás. Tehát ezzel a csodával, ami történt, ez a Jézus fickó ki fog csúszni a kezünkből. Oké, tehát ez a fickó csak úgy feltámaszt halottat. Hogy? Hogy? Hát nem így mennek itt a dolgok? Kérem szépen. Hát. És aztán mondják, hogy ez az ember tényleg sok csodát tesz. Hát köszönjük szépen, Mr. Sasszem. Tehát örülünk, hogy te is itt vagy a csapatba. Tényleg? Tehát... Igen, most hozott vissza valakit a halálból. Hát, ja. Tudod, nem rossz. 48. vers. Ha engedjük, hogy ezt folytassa. Ha ezt mi engedjük Jézust. Tehát most nézzük már meg, hogy ki kicsoda. Oké, tehát mi kicsit távol. Jézus, az univerzum teremtője, és néhány ilyen ködmönös vagy köntösös vallási vezető nagy arccal valakik. És azt mondja, mi engedjük. Oké? Tehát, vagyis mi irányítunk. Ez aztán arrogáns, elég rendesen. Akkor a végén majd mindenki hinni fog benne. Hú, de nagy baj fog akkor történni. Oké? És ez a probléma, az üdvösség. Hogy hit általi üdvösség, az probléma. Ezt valahogy ezt ki kell érdemelni, mert ha ezt a kiérdemlős rendszert behozzuk, akkor tudunk irányítani. Akkor tudjuk kontrollálni az embereket, hogyha adunk nekik feladatot, és ezeknek a feladatoknak az eredménye az üdvösség, a megszabadulás, a kapcsolat Istennel. És ez volt a problémájuk. Azt mondják, na ezt nem lehet engedni. Üdvösség? Kegyelemből? De hogy is? És aztán majd jönnek, így folytatják a rómaiak, elveszik tőlünk a templom és a nép fölötti irányítást. Tehát tényleg féltették a vallásos hatalmukat, ahogy fogták az emberek lelkét. És ez csúszott ki a kezükből. Úgyhogy ez a beszélgetés meg, hogy ezt nem engedhetjük meg. Döbbenet. Mert a vallásnak mindig fontosabbak, vagy értékesebbek a szabályok a kapcsolatnál. Tehát a vallásnak a szabályok sokkal fontosabbak, mint a kapcsolat Istennel. Annak idején nagyon jó szülői tanácsot kaptam valakitől. Azt mondta, hogy mindig értékeld nagyobbra a kapcsolatot, annál, hogy igazad legyen. Mindig értékeld nagyobbra a kapcsolatot, annál, hogy igazad legyen. Mert lehet, hogy 18 évig igazad lesz, de csak füstöl a lába úgy el fog húzni otthonra, és nem fog szeretni hazajönni. Ja. És ez jó, és ez nagyon jó. Nagyon jó, és szerintem ezt a hibát követte el az egyház. Hogy a szabályokat, a rendszert nagyobbra értékelte a kapcsolatnál. Úgyhogy én is első kézből tapasztaltam ezt. Sok-sok évvel ezelőtt voltam egy gyülekezetben, a régi gyülekezetemben, 10 éve volt ez már, és azt hittem, hogy jól fel vagyok öltözve. Normális farmer, nem ilyen farmer, még ettől normálisabb farmer volt rajtam, inget vettem föl, persze nem élére vasalt inget, nem volt rajtam nyakkendő, meg zakó, meg ilyenek, és látták, hogy mi van rajtam, meghívtak, hogy beszéljek. És 5 percig elnézést kért a testvérem, mielőtt fölálltam, hogy prédikáljak, hogy hát ő nem tudta, hogy jön, és azért van így felöltözve, elnézést a És szörnyen furcsa helyzet volt így kiállni. Hogy ott hazudozik a gyülekezetnek miattam. Tehát, na mindegy, tehát, hogy a vallásos gondolkodás, vagy a szabályoknak a betartás, a sarkos betartás, az rengeteg problémát tud okozni. Ja, úgyhogy ezt teszi a vallás. Hogy a vallásos gondolkodás megmondja, hogy a lányok nem hordhatnak nadrágot, a fiúk nem hordhatnak rövid nadrágot, nem, extra szabályokat fogunk kiszabni, tudod. A basszus, meg a bakker, ilyeneket mondasz, hát húha, hát ez borzat, nem mondhatsz ilyet. És egyébként a héten olvastam egy cikket, egy tudományos cikket arról, hogy a káromkodás ez gyógyítja az agyat. De tényleg kimutatható hatása van. Persze azért mondják, hogyha a körülötted lévőket zavarja, és ők szólnak is, hogy ne csináld, akkor ne csináld. Tehát, mert ez egy keresztény ilyen neurológus professzor, és vizsgálja az agyat ezerre. Mert hogy rengeteg mérgezett gondolatot felold, amikor az érzelmeidet ki tudod fejezni, és mindegy, hogy milyen értelme van annak a szónak, ha azzal az indulattal azt mondod, hogy termelényi általány juttatás, az nekem olyan szó, mint káromkodás, tehát akkor teljesen mindegy, de az valamit old. Tehát egy feszültségtől megszabadulsz. Ja, főleg a forgalomban, meg a sorban állás közben. Ja. Úgyhogy, na mindegy, de hogy nem lehet ilyet mondani. És tudod, a vallás mondja azt, hogy azok az emberek, a hitetlenek, ők. És aztán megvannak a címkék, ugye, jobbos, meg a ballib, meg a mit tudom én, a drogos, meg az alkoholista, meg a cigisek. És ott vannak a címkék. Azok a csúnya címkék. És tehát ezek az azok. És ezt a kifejezést szeretném kiirtani a szótárunkból, hogy azok, ők. Mert inkább azt szeretném, hogy azt mondjuk, hogy azok az emberek mi vagyunk, mert mi is egy vagyunk közülük. És nem az, hogy mi vagyunk és azok, hanem ők mi vagyunk, mert mi egy vagyunk közülük. És nem vagyunk egyáltalán jobbak. És embereknek szükségük van Isten kegyelmére, mert össze vannak törve velünk együtt, és minden egyes személy ebben a teremben össze van törve kivétel nélkül. Valahol, valamelyik részed. Ja. Úgyhogy folytassuk csak az olvasást. 49. Akkor Kajafás, a főtanács egyik tagja, aki abban az évben a főpap volt, ezt mondta. Nem tudtok ti semmit? Na hát, még egy arrogáns fickó a csapatba. Mindig a vallás, az arrogancia, ez mindig föntről beszél lefele, és üvölt. Azt mondja, nem értitek, hogy jobb, ha csak egy ember hal meg a nép helyett, mint ha az egész nemzet elpusztul? Nyilván utalva erre, hogy inkább tehát Jézust kéne kinyírni. Tehát jobb most féket behúzni, öljünk meg egyet, és aztán ez nem lázítja fel az összes többit. De azt mondja itt, hihetetlen, az írás azt mondja itt, hogy ezt azonban nem magától mondta. Tehát ez elképesztő számomra. Mert azt mondja, hogy hanem prófétált. Tehát valahogy Isten mondott rajta keresztül valamit. Rossz, nem jót mondott Jézus, hogy ki meg kell ölni, de Isten üzenete jött ki rajta, mert megprófétálta azt, előre megmondta, hogy Jézus meg fog majd halni. Okay? Mert azt mondja, hogy hanem prófétált, mivel abban az évben ő volt a főpap. Ez a profécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. És akkor itt gondolkodtam el azon, hogy miért hihetetlen ez a rész, mert minél nagyobb a kontroll utáni erőlködés, Isten annál inkább megmutatja a kontrollálni próbáló embereknek, hogy egyáltalán nem tudnak kontrollálni. Mert az, amit próbálnak csinálni, hogy na majd ők megölik, hát pontosan ezt akarja Isten. És pontosan így fogja elhozni a szabadítást minden ember számára. Ők azt hiszik, hogy ott a Júdeában lévő emberek majd hisznek, és ezt jól megakadályozzuk, és közben nem is az ő kezükben van ez az egész. Hanem Istennek a terve az az, hogy minden ember higgyen. Nem csak abban az időben, hanem ma, itt. Úgyhogy elképesztő. És azt mondja, 52. de nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszél a gyermekeit összegyűjtse, és egyé tegye. Ettől a naptól kezdve a vallási vezetők már arról tanácskoztak, hogyan végezzék ki Jézust. Hogy hogyan végezzenek Jézussal. Hihetetlen. Tehát ölni akartak. A 10 parancsolatnak egy parancsolatát, azt nagyon ismerem, azt megbírtam jegyezni, ne ölj. Oké, ez megvan. És ezek a vallásos emberek azért jöttek össze, hogy megbeszéljék, hogyan öljék meg Jézust. Hihetetlen. Tehát, ezek a vallásos emberek megszegik Isten parancsolatait, ha az emberek megszegik az ő parancsolataikat. Tehát hajlandók megszegni Isten parancsolatait, ha az ő kis szabályaik meg vannak szedve. És még pletykálnak is rólad. Oké? Tehát az egész a kontrollról szól. Az egész az irányításról szól. És ez a világ egyik legnagyobb tévedése, mert hogy bármit is lehet itt irányítani, vagy kontrollálni. Ha gyereked van, nagyon jól tudod, hogy olyan nincs. Hogy te tudnál irányítani. Tehát sír éjjel, te meg... Kinek adhatom oda, hol van a kikapcsoló gomb rajta? Nem lehet. Hát, ha sír, akkor sír. Nyilván lehet valami oka, aztán tudok rajtad segíteni talán, de sokszor nincs. Úgyhogy, tehát nem tudjuk a dolgokat irányítani. Úgyhogy ez csak emlékeztet engem arra, hogy mindegy, mi történik az életemben. Isten azt jóra tudja fordítani. Tehát mindegy, hogy mennyire úgy tűnik, hogy kicsúszott az irányítás a kezemből, vagy elszaladt a gyeplő, kiesett a gyeplő, és szalad a ló, Isten azt jóra tudja használni. És ott ülnek ezek az emberek, és tervezik Jézus megölését. De Isten fogta ezt a szörnyű dolgot, ezt a tragikus dolgot, és azt mondta, ó, így álltok hozzá, ki akarjátok nyírni az én fiamat, akkor tudod mit? Fontos szerepetek lesz a történetben. Csak nem ti lesztek a jó fiúk. Hanem égni fogtok. Minden alkalommal, amikor kiejtjük a gyülekezetbe, a prédikáció közben, vagy farizeusok. Oké? Tehát Isten képes használni bárkit és bármit. Ez. És ez azért fontos, mert nem tudom, hogy mind mész keresztül. Vagy nem tudom, hogy mind mentél keresztül. És nem tudod, hogy lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy nem tudod, hogy most széthullanak a dolgok, vagy összefognak egyáltalán állni a dolgok, vagy mindegy. Bármilyen helyzetben is legyen, egyet nagyon tudok, hogy amikor az ember próbál irányítani, próbál kontrollálni, Isten irányítja úgyis a dolgokat. Ő irányítja úgyis a dolgokat. És ő valahogy, de mindig mindent fel tud használni arra, Hogy jó legyen. Ha meg tudta ezt tenni a saját fiával, a keresztre feszítésével, hogy aztán eltemették, és a harmadik napon feltámadt, akkor bármit. Tehát Isten korlátlan az életünkben. Korlátlan erej van az életünkben. Úgyhogy bízz benne bátran. Bízz benne. De figyelj, ez még örültebbé válik ez a helyzet. Hogyan? Hát nézd csak. 54. vers azt mondja, emiatt Jézus többé nem mutatkozott nyilvánosan a júdeabeliek között. Tanítványaival együtt elvonult egy pusztához közeli városba, Efraimba. Közeledett a zsidók nagy ünnepe, a Páska, ami nálunk a húsvét egyébként. Ezért vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe, hogy még az ünnep előtt elvégezzék a megtisztulási szertartásokat. A templom területén nagy tömeg gyűlt össze. Az emberek keresték Jézust, ugye, mert a híre már nagy volt, de Jézusnak el kellett mennie, mert meg akarták ölni. Az emberek jöttek az ünnepre a templom, és azt mondja, hát itt kell lennie a fickónak, hol van? Oké? És egymástól kérdezgették, mit gondoltok, talán nem is jön fel az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig kiadták a parancsot, hogy ha valaki tudja, hol van Jézus, azonnal jelentse, mert le akarták tartóztatni őt. Oké, elmentek addig, ameddig a legtöbb vallási vezető elmegy, hogy amikor nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, nem tudják irányításuk alá venni, akkor elkezdenek megszégyeníteni. Elkezdenek karaktergyilkolni. Elkezdenek rosszat mondani a másikról. Oké? Mert a vallás a megszégyenítést keresi, Jézus pedig a szabadulást. Jézus a megszabadítást. Tehát a vallás az szégyenít, Jézus szabadít. Úgyhogy mindannyiunk szerintem vett már részt valamilyen szintű megszégyenítésben, akár az osztályteremben, akár a haverok között, akár lehet a családban. Figyelj, a vallás, ha nem tud irányítani, akkor megszégyenít. Csak azért, hogy félretegyen az útból, és elmenj, és ne legyél ott. És vannak emberek, akik lehet itt vannak, vagy néznek bennünket, és sebzettek. És vannak emberek, akik azért néznek bennünket az interneten keresztül, mert megsebződtek gyülekezetekbe. És nagyon sajnálom, hogyha ez történt veled. Hogy elveszítetted a bizalmat közösségekben. A tapasztalatod miatt. Mert vagy ahogy beszéltek veled, vagy ahogy viselkedtek veled. És megértem abszolút. De nem ez a legőrültebb része a sztorinak. Egy kis részt most átugrunk, és megyünk János 12-re, mert itt folytatódik a történet. A vallásvezetők annyira elveszítették a kontrollt, hogy döbbenetes. János 12, 9. vers, figyelj. Az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan oda mentek. Oké? Tehát a nép elkezdett Jeruzsálemből átmenni Betániába, mert keresték Jézust. De nem csak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is meg fogják ölni. Gratulálok! Ugyanis a júdeaiak közül sokan Lázár miatt mentek Betániába, és hittek Jézusban. Hihetetlen! Hihetetlen! Amúgy hagyd kérdezze meg, szerintetek mennyire ijedt meg Lázár a halálos fenyegetéstől? Őszintén. Tehát, Lázár, meg fognak ülni? Hajrá! Egyszer már visszajöttem. Van egy barátom, Jézus. Tőlem aztán küldhetnek. Hát figyelj, a vallás az mindig halált szól felőled. Mindig. Megmondja, mire nem vagy képes, mit nem vagy képes megtenni. Egy kapcsolat pedig életet szól. Legalábbis az Istennel való kapcsolat. Mert Filippi levélben azt írja Pál apostol, 4. fejezet, 13. vers, ez is ki van írva, hogy mert mindenre van erőm a Krisztus által, aki engem megerősít. Mindenre. Efézus 3:20, az nincs kiírva, de azt mondja, hogy a bennünk működő ereje által mérhetetlenül többre vagyunk képesek, mint amit kérünk, vagy el tudunk képzelni. Tehát nem arról van szó, hogy mire nem vagy képes, meg képtelen vagy, meg szerencsétlen vagy, meg egy rakás szerencsétlenség, meg fokozhatjuk. De különben is. Mennyire hülyének kell lenni az, hogy valakit meg akarja ölni, aki éppen most lett föltámasztva a lából. Tehát gyerekek, ez semmi értelme nincs ennek. De ez van, tehát, hogy agyatlanok. Agyatlanság van. És a vallás az mindig meg akarja ölni a csodát. Mindig. Mindig. Tehát, mert a csoda az olyasmi, amit nem lehet kontrollálni. A csodát nem lehet. Isten érintését az életünkben nem lehet irányítani. Abban nem tud beleszólni senki. Isten szavát hozzád, amikor személyesen szól. Amikor Balú nem tud semmiről, mert nem is ismer, és de mond olyas valamit, ami nem beszéltünk, vagy valaki beszélt a Balúval? Nem. Tehát Isten szól hozzánk, mert tudja, hogy milyen gondolatokkal jöttél ide. Na, de hadd legyek egy kicsit személyes. a bizonyságom ezzel kapcsolatosan. Tehát mikor elkezdtük ezt a gyülekezetet, 6 éve, a másik szegedi gyülekezetünkkel csináltuk ezt, és terveztük, és készültünk rá 2 éven át. Tehát mielőtt bejelentettük volna, hogy gyülekezetet alapítunk, mi már előtte 1-1.5 évben már tűkön ültünk, és készültünk. Nagyon izgalmas volt tervezni. És aztán elindult, és milyen jó volt. És mind a mai napig emberek, akiket ismerek, és ismernek minket, akik ezalatt a 6 év alatt nem kérdeztek semmit, nem kérdezték, hogy hogy csináltátok, mi volt itt, mi történt itt, hogy alapítottatok gyülekezetet, de a mai napig emberek megkeresnek, hogy de nektek tényleg mi bajotok van? Tehát, hogy miért kell 2 gyülekezetet Szegeden, meg egy városon belül? És véleménnyel vannak rólam. Mint a múlt héten is valaki kérdezett. És tudod, azt hiszik, hogy lázadó vagyok, vagy összerúgtam a port a Csabáékkal, de hogy tudod, vagy azért nem Biblia szól a nevünk és hírközösség, mert mindenféle problémánk van vele, és ezért lettünk hírközösség, és nem férek a bőrömbe különben is, és tudom, hogy ne vegyem ezt annyira személyesen. De hát azért csak rólam van szó, meg nekem mondják. Na. De tudod, az ilyenek, és ez csak egy kis darab. De az ilyenek azért vannak, hogy elbátortalanítsanak. Hogy elbátortalanítsanak abban, amire Isten elhívott minket. Érted? És amikor eszembe jutnak ezek, akkor a következőt hiszem, hogy lehet, hogy az ellenség ezt rossz szándékkal mondja. És lehet, hogy rosszat akar, és bántásként mondja. De Isten használni fogja ezeket is. Használni fogja, hogy végül azt tegyem, amire elhívott. Ja. Úgyhogy, amióta elkezdtük, duplájára nőtt a gyülekezet. Csak így röpke visszaemlékezésbe, 50 vagy 60 ember legalább átadta az életét Jézusnak. Nincs mind velünk, és nem mindig ez a szerepünk, hogy akik átadják Jézusnak az életüket, ők itt maradnak, keresnek egy szellemi családot. Reméljük, hogy találtak is. Lehet, hogy csak az a részünk, hogy ők találkozzanak Jézussal. Ha jól emlékszem, volt vagy 15 bemerítésünk az elmúlt 6 évben. Úgyhogy tehát az életünk változik. Jó értelemben változik. A jellemünk növekszik, épül. A lelkünk tényleg kap táplálékot, és ezt nem dicsekvésképpen mondom, mert nem érdekelnek a számok, tehát egy bizonyos értelemben, mert most is jól érzem magam, és én most így szeretem a gyülekezetemet, amiben vagyok. Ez az én családom, szellemi családom. De persze el akarunk érni még több embert. Szeretnénk, ha minél többen hinnének Jézusban. Nem azért, hogy csatlakozzanak a mi kis mozgalmunkhoz és vallásunkhoz, hanem azért, mert az ember elveszett és szüksége van egy megváltóra. Csak sokszor mindenféle dologgal el van ködösítve a szemünk, ahogy mindannyiunknak volt egy jó darabig. De amiben szeretnének bátorítani, hogy lehet, hogy néhányatoknak a vallás, vagy egy vallásos gondolkodás belül azt mondja, hogy nem teheted meg. Nem teheted meg. Ezt sem teheted meg. Azt sem teheted meg. De emlékezz erre. Amire a vallás azt mondja neked, hogy nem, arra Jézus azt mondja, hogy gyerünk. Tehát amire a vallás azt mondja, hogy nem, arra Jézus azt mondja, hogy gyerünk. És figyelj, tényleg nincs időnk a múlton rágódni. A múlt az múlt. De a jövő felől reménység van. Istennek terve van velünk. És Istennek terve van veled. Úgyhogy ahelyett, hogy emberek arra mutogatnak, hogy mondjuk mit tettél régen, és próbálják belenyomni az órodat abba a púba. Te csak ne hagyd magad lebeszélni arról, amire Isten hív téged. Ne hagyd magad lebeszélni arról, amire Isten hív téged. És így, ja, tehát ők nem ők azok, akik azt mondják, nem ők azok, akik megmondják neked, hogy ki vagy, ahogy a dalba énekeltük. Isten gyermeke vagyok. Ő mondja meg, hogy ki vagyok. Ő mondja meg, hogy mire vagyok képes. Ja, úgyhogy olyas valaki vagy, akinek minden megbocsátatott. Olyas valaki vagy, aki feltétel nélkül szeretve vagy. Olyas valaki vagy, aki el van fogadva teljesen. Érted? Teljesen. Ez vagy Krisztusban, mindenestől elfogadott. És a bemerítkezőink lehet, hogy a vallás alapján nem alkalmasak arra, hogy bemerítkezzenek, de kit érdekel? Kit érdekel? Vagy lehet, hogy azt mondaná valaki, hogy még nem alkalmasak, mert nem jártak még az Úrral elég évet, meg még ezt sem tudják, még azt sem tudják, még nem csinálnak egy bibliai kvízt, vagy tesztet, hogy átmennek-e a vizsgán. Nem, de Jézus, tudod, mit mondasz, hogy gyerünk. Gyerünk. Úgyhogy nem is én foglak bemeríteni titeket, onnan a pultról fogtok fejest ugrani. Oké? Okay. Na, úgyhogy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy megsebzett a vallás. Engem is. De Jézus túl nagy árat fizetett azért, hogy mi csak üljünk a porban, nyaldossuk a sebeinket, és sajnáljuk magunkat. Nem, dolgunk van. Isten hív bennünket, és egy bővölködő élet vár ránk, amire Isten hív téged. És ő benne ez ott van. Úgyhogy menj előre vele, menj előre vele. Úgyhogy egy rövid imával hagyj fejezzük be, jó? És aztán folytatjuk tovább azt, ahogy mondtam. Jézus, köszönjük. Köszönjük, hogy te hozzád hasonló senki nincs ezen a földön. És sehol máshol. Köszönjük, hogy te sokkal nagyobb vagy bárkinél és bárminél. A te hatalmad az végtelen. És hatalmasabb vagy bárkinél, aki ellenünk jön. A vallásos gondolkodásnál, a vallásos szellemiségnél is hatalmasabb vagy. Úgyhogy imádkozom azokért, akiket demoralizáltak, vagy lehorták mindennek a vallás alapján, a vallásos gondolkodás alapján. Imádkozom azokért, akikről megfeledkeztek, félretoltak az útból. Jézus, kérlek, szólj a szívünkben most, hogy te sosem hagyod el őket, hogy te velük vagy mindig. Szólj, kérlek, Uram, reményt és jövőt a szívükbe. És aztán, Uram, imádkozom azokért, akik még nem bízták rád az életüket. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy sosem fogadod el Jézus Krisztust. Mert azt gondolod, hogy nem vagy elég jó hozzá. Hát, egyikünk sem az. Ezért van szükségünk Jézusra. És Jézus, tehát be tud lépni az életedbe, tényleg be tud lépni. És teljesen újjá tud tenni. És hogyha ez van a szívedben, akkor ha el akarod fogadni Jézust a szívedben, akkor csak bátran tedd. Ott, ahol vagy, mondd a szívedben a következőt, segítek. Jézus, szükségem van rád. Jézus, gyere az életembe és vedd át. Hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten, mert bűnös ember vagyok, és el vagyok választva tőled. Szükségem van rád. Ments meg a bűneimből. Köszönöm, hogy megmentettél engem. És hogyha ezt elmondtad a szívedben, akkor majd mondd el valakinek, akit ismersz közülünk, akikben megbízol, csak áruld el, sugd a fülébe valamikor. Ezzel vállalod nyilvánosan azt is, amit a szívedben elmondtál. Köszönjük, atyánk, azokat, akik ma rád bízták az életüket. Imádkozom azért, hogy tényleg egy olyan hely legyünk, ahol van élet, ahol reménység van, ahol öröm van, béke van, és mindez azért, aki te vagy, Jézus. Nem másért. És mindez azért, amit te tettél, Jézus. Nem másért. Segíts nekünk abban, hogy ne a vallásosságban, hanem a veled való kapcsolatban mélyüljünk. Egyre jobban, lépésről lépésre. Jézus nevében. Amen.